Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt, vagy jó reggelt. Most már jó napot kívánunk, kedves hallgatók, ez a Millás reggeli továbbra is. Itt a Rádió Káfé 98.0-án január 8-a szerda reggel van, 9 óra 9 perc, és itt van Miálovics András.
És Gede Balázs, meg a hallgatók a 0630-as 6-os 98.0, 98.0 SMS, WhatsApp és Viber szám végén egy stábon belüli ellentét elsimítására hívnám fel az egybegyűlteket. Jelesül azt mondják, hogy vagy, illetve hírolvasó kollégénától megtudtuk, hogy engem nem mindig hallani. Ez azért lehet, mert hogy így táncolok a stúdióban, nem szó szerint értve természetesen, csak toporgok, állva vezetem a műsort, és hol erősebben, hol gyengében kéretik ezt megerősíteni, avagy cáfolni a fenti elérhetőségek bármelyikén. Köszönjük a figyelmet!
Jött valószínűleg neked egy nagyon kedves üzenet. Mit mond a sommelier, ha egy általa nem kedvelt desszertbort kell ajánlania? Nincs más hátra, mint előre. Ugye?
Pont erre számítottam, és hívtam volna fel.
De ez jött.
Gondoljuk el, hogy ehhez, hogy ezt az üzenetet elküldjük, mennyi nyersanyagot kellett, igen, kibányászni a földből, mennyi szaktudás kellett abból, hogy alkatrészeket gyártsunk, abból okos telefont készítsünk, mennyi szellemi munka volt, még az applikációt kidolgozták azok, akiknek ezt ki kellett dolgozni, és mennyi energiát termel, illetve kell termelnünk ahhoz, hogy egyrészt a telefon működőképes állapotban legyen, a rádió működőképes állapotban legyen, és az applikáció működőképes állapotban legyen. Mindezt a rengeteg erőforrást arra használtuk fel, igen, hogy ezt a szóviccet a világ arcába dobjuk.
Amire felhívta a figyelmet András, az egy hosszas folyamat és vizsgálódás, tehát nem,
nem
most,
az, hogy most.
Nem a most, hogy valaki írta, hogy egyforma maci hangja, mert most nagyon fegyelmezettem, már majdnem egy helyben áll, egyébként így most is dülöngél, de most figyel rá nagyon, úgyhogy egy hosszabb felmérést kérhetik.
Mondjuk erre remek alkalmat teremt a következő beszélgetés.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlanpiaci rovata.
Na nézzük!
A rovat támogatója a Geos Group, a Riverlife lakópark fejlesztője.
Ezt megnéztük, akkor...
Megnéztük, jó, akkor most nézzük
azt... Most mit nézzünk mi?
Most nézzük meg azt, hogy hogyan indul az év a lakáspiacon. Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője igazít el minket. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
És boldog új évet!
Vagyunk, igen, boldog új évet!
Boldog új évet, így van, nektek így van. A kedves hallgatók.
De már beszélünk a 2025-ös lakáspiacról január 8-án. Hát hogy?
Igen, ez lehet, hogy első hallásra kuruzslásnak tűnik, de az elmúlt évek tapasztalata alapján azt tudjuk mondani, hogy a Bailey-szindróma utáni időszak, tehát ez a december 27-én ér véget ez a Bailey-effekt a lakáspiacon, ugye ez gyakorlatban azt jelenti, hogy szenteste, karácsony első két napján az emberek örülnek egymásnak, vagy kevésbé, kibontják az ajándékokat, megbeszélik az élet nagy dolgait, és nagy elhatározásokat tesznek a jövőre vonatkozóan, és ebben sok esetben a költözés is szóba kerül, ez is az ilyen nagy jövő évi elhatározások közé tartozik. Van, amikor olyan családi állapot változások motiválják ezt, hogy például jön még egy gyermek, egy nagyobb, egyel több szobára van szükség, vannak a fiatalabb korosztályban olyan időszakok, amikor összeköltöznek, és hát vannak olyan családok sajnos, akiknek valószínűleg ez volt az utolsó karácsonyuk közösen, és hát ez is, ennek is van lakáspiaci vonzata. És ez december 27-én már ennek az intenzitása elkezd megmutatkozni az eladó lakások iránti érdeklődések számában, és itt nem arról van szó, hogy ezzel egy tűpontos diagnózis lehet adni hozni 2025-re, hanem inkább az előző évekhez képesti változást szoktuk mérni január első napjaiban, hogy az előző évekhez képest hogyan alakult a kereslet szintje, mert az egy jó iránytű lehet az év egészére vonatkozóan. Például, amikor 2015 és 22 között évről évre élénkülés történt, ez ugyanúgy lekövethető volt az évkezdet idején, amikor meg 2023-ban gyatra évet produkált a lakáspiac, akkor az év kezdetén is pont azzal a 30-40%-kal estek vissza az érdeklődések, mint amennyivel csökkent a lakáspiaci forgalom. Most viszont azt látjuk 2025 elején, hogy 8%-kal nőtt az érdeklődések száma, és a két évvel ezelőtti szintet pedig 28%-kal haladta meg az eladó lakások iránti kereslet. Viszont ez azért nem volt olyan egyöntetű, tehát itt azért vannak különbségek.
Gondolom nem véletlen ez, hiszen ugye számtalan olyan jelenség és intézkedés látott napvilágot az elmúlt év végén, amelyek mind arra engednek következtetni, hogy egy intenzívebb lakáspiaci aktivitás lesz 2025-ben, még az emelkedő árakkal, hát hogy milyen mértékben, ugye az még...
De mindenki boomot jósol. Igen. Közben meg tudod, mi gondolkoztatott el? Az, hogy már a sokadik olyan beszélgetés, most épp a munkaerőpiac kapcsán folytatjuk le, amiben azt mondják, hogy hát ez a gazdaság, helyzet, hát ez hogy is mondjam, csak inkább jó esetben stagnáló, rossz esetben még mindig csökkenő pályán lesz, és hogyha a gazdasági bizonytalanság van, már pedig ez, hogy találgatnak, hogy csökken, vagy csak stagnál a gazdaság teljesítménye 2025-ben Magyarország, az nem szokott jót tenni az ingatlan piacnak.
Nem, ez valóban így van, és az első negyed év legnagyobb dilemmája, amire választ kaphatunk, az lesz, hogy a lakáspiacnak a füstje lesz a nagyobb 2025-ben, vagy a lángja. Mert azért már arról egy ideje beszélünk, hogy milyen élénkülés várható 2025-ben, de már azzal, hogy elkezdtünk erről beszélni, ez az élénkülés meg is kezdődött. Tehát nagyon sokan ennek hatására már előrehozták az év végén az adásvételeket, főleg akik saját célra vásárolnak, mert itt ugye most ne kerülgessük az elefántot a porcelánboltban, a befektetők, az állampapírból kiszálló befektetőkről beszélünk, akik ha visszatérhetnek a lakáspiacra, és ők ugye időhöz vannak kötve, tehát valószínűleg a kamatfizetés után kezdik el likvidálni ezeket az államkötvényeket, viszont ez egy nagyon gyors lefolyású történet lesz, tehát szerintem ennek a lendülete az év első felére már véget ér.
Két dolog. Egy, az állam nyilván valamit húz erre, mert egész egyszerűen nincs olyan állapotban a költségvetés, hogy megengedhesse, hogy 1000 milliárdok vándoroljanak ki, tehát nyilván megpróbálnak minél több pénzt az állam kincstárba tartani. Kettő, a befektetési célú lakásvásárlás az nagyon más cucc, mint az általad említett élethelyzeteknek a lekövetése, gondolom én.
Igen, és pont ezt láttuk az év első napjaiban is, hogy most, minthogyha inkább a saját célra vásárló vevők mozdultak volna először, és intenzívebben, ez részben abból is látszik, hogy az idei év abból a szempontból más, mint a többi, hogy az eladó házak iránti érdeklődések nőttek meg leginkább, és ez részben az is magyarázza, hogy főleg a kisebb településekkel, tehát községben és a városokban élénkült a kereslet. A megyei városok és Budapest még nem ébredt fel a téli álmából, ott is volt minimális élénkülés, de nem számottevő. Ez pedig arra utal, hogy a befektetők még nem léptek még piacra, még az érdeklődések szintjén sem. És az lesz a nagy kérdés, hogy amikor ők bekapcsolódnak ebbe a körforgásba, mert azért gazdasági helyzettől függetlenül a saját célra vásárló vevők biztosítanak egy alapjáratot a lakáspiacon, 2023-ban is történt azért 100-110 ezer adásvétel, ez, és erre jön majd hozzá majd ez az extra 1000 milliárd forintos nagyságrendű kereslet, és itt térnek vissza, András, arra, amit mondtál, hogy valóban az állam lehet, hogy fog majd csak nektek, csak most akciókat hirdetni, de azért 8-9 ezer milliárd forintnyi tőkéről és kamatokról beszélünk. Tehát
mindent nem fogja tudni visszatartani.
tér vissza, az is csak 10-12%.
Értem én, mert meg hát ugye a bizonytalanság, ha már ezt említettem, akkor hadd szúrjam térdem magam, hogy a bizonytalanság azért annak kedvez, hogy, hogy olyan befektetési eszközökhöz nyúljanak, mint az ingatlan, amely, amely nincs kitéve a bizonytalanságnak olyan mértékben, mint más befektetési instrumentumok.
Így van, én sem azt vizionálom, hogy mondjuk az állampapírokból valamilyen nagyobb, sokkal kockázatosabb eszközökbe vándorolnának ezek a befektetők. Ettől függetlenül az lesz a nagy kérdés, hogy ez a tényleges élénkülés milyen mértékű lesz, és ez milyen hatással lesz az árakra, mert az biztos, hogy az év első felében még kitart az emelkedés, de ugye az lesz a nagy dilemma, hogy amikor majd levonul a befektetői árhullám, az árak valószínűleg nem esnek utána vissza, viszont az már a saját célra vásárló levők számára is magasabb árat jelent. Úgyhogy ezért számítunk arra, hogy egy igen intenzív első fél év elé nézünk a lakáspiacon, mert a saját célra vásárló vevők is vélhetőleg előre hozzák majd a vásárlásaikat. És kérdés, hogy az év második felében ki lesz az, aki majd virgonckodik a piacon. Ez majd a jövő zenéje lesz.
Kérdezze egy hallgató, hogy a telek piaccal mi újság, az építési telkek piacán érzékelhető-e valami mozgás, vagy most inkább a lakáspiac az, ami aktívabb, meg a családi házpiac?
Ugye itt is, az is attól függ, hogy milyen telkekről beszélünk, hogyha például az ilyen klasszikus kis befektetői lokációkról, például nagyvárosok agglomerációs övezetében található telkekről, amire mondjuk egy-két lakás föl lehet építeni, családi vagy ikerházakat, akkor szerintem ez élénkülhet, már csak azért is, mert ugye van egy olyan pulzálása a lakáspiacnak, hogy amikor élénkül a piac, jobban megy a gazdaság, mint amikor rossz időket élünk meg, akkor a lakáspiaci árak emelkedése, főleg a nagyvárosokban és Budapesten csapódik le, ami a saját célra vásárló vevőket a külső kerületekbe és az agglomerációba szorítja, ez pedig teret ad az építkezéseknek is. Amikor pedig rosszabb időszakon a lakáspiac, mint ami történt 2023-ban, akkor például Budapest lakosság csökkenése is megállt, ami azelőtt 6-7 éven keresztül át tartott. Most nagy kérdés, hogy 2025-ben visszatér-e ez a kiszorító hatás a lakáspiacon, és megint az agglomerációs övezetek élénkülhetnek, mert ha igen, az jót tesz majd a telekpiacnak is. Van a telekpiacnak egy másik szegmense, ami kifejezetten mondjuk így a nagyobb halaknak a játéktere, és az is élénkülhet, már csak azért is, mert ugye különböző lakásépítési programokat hirdetett a kormány, ami főleg a nagy befektetőket, nagy építetőknek kedvezhet, ez a 200 milliárd forintos tőkeprogram. Ez ugye jövő tavasszal indulhat el, bár nekem van egy olyan sejtésem, hogy aki ilyenben gondolkodik, az már betárazott telkekből.
Hát, hogyha már akkor lakás, meg ház, meg telek, akkor lehet, hogy az albérleti piacra is ránézhetünk, hogy milyen évre számítotok.
Mert az meg így hullámozgatott 2024-ben. Volt egy lendület, aztán megálltak.
Mondtuk, hogy korlátott szabad bérleti díjnak az, hogy mit tudnak kifizetni a bérlők, az jelentett egy ilyen felső korlátot. Most, hogyha visszatérünk arra a beszélgetésre, ami 8 óra után volt a HR piacról, hogy a munkaerőpiaci helyzet, gazdasági kilátások, akkor az nem azt vetíti előre, hogy tovább nő az a lakhatásra szánt összeg, amit az albérletpiacon tudnak elkölteni a bérlők. Szóval ti mire számítotok?
Ez a piaci szegmens szerintem sokkal inkább együtt mozog a gazdaság jólétével, vagy döcögésével, mert a bérleti díjakat egyértelműen a bérek változása drive-olja, és hogyha nem nőnek a bérek, nem nőnek a keresetek, akkor a bérleti díjak sem tudnak emelkedni. Ugye ezt láttuk a tavalyi év végén, nem is tudom már, hogy mikor volt olyan időszak, talán a Covid idején, hogy egymás követő két hónapban is csökkentek a bérleti díjak Budapesten, és ez megfigyelhető volt 2021 novemberében és decemberében is, még hogyha csak minimális, alig kimutatható ilyen fél-1%-os mértékben, de akkor már nem nőttek tovább a bérleti díjak, ami egyértelműen annak a jele, hogy elérték azt az ármaximumot az albérletárak, amit már komfortosan ki tudnak fizetni a bérlők. Ha lesz bérnövekedés, akkor, mármint akár reálbérnövekedés, akkor ez a bérleti díjakat is följebb hajthatja. Ez egy, mondhatni, hogy ez egy ilyen albérleti infláció. Nyilván ugyanaz a mondjuk 200 ezer forint az albérlet piacon most teljesen mást képvisel, mint mondjuk ezelőtt 5 évvel, és már most is 250 ezer forint a budapesti medián bérleti díj. Innen azért nagyon nehéz lesz fölfelé menni, tehát ide azért egy combosabb bérnövekedésre lesz szükség. Aha. Ugye nagy kérdés, hogy ez a 150 ezer forintos lakhatási támogatás, ezt mennyire tudja megolajozni, viszont ugye ezzel meg az a dilemma, hogy ez csak a bérlők egy része tudja kihasználni, a 35 évnél fiatalabbak, és ugye ez sem egyik pillanatra a másikra lesz 150 ezer forint, mert hogyha sok munkáltató úgy döntene, hogy a meglévő munkabér helyett adja ezt a 150 ezeret, akkor jogosan tarthat attól, hogy mondjuk a NAV elkezd kopogtatni a házatáján, hogy itt vajon nem adóelkerülésről van-e szó. Amúgy egyébként szerintem ez egy vonzó lehetőség, mert ennek az adminisztrációja viszonylag minimális, és a munkavállalók, az adókedvezményre pedig a munkaadók is örülhetnek neki, de hogy ez elérje ezt a maximum 150 ezer forintos összeget, és ez tényleges hatást gyakoroljon a bérleti díjak emelkedésére, ahhoz azért több időnek, akár több évnek is el kell, hogy teljen.
Aha. Világos.
Akinek van már lakása, ne vegyen már 5%-kal újabb lakást, fizesse 27%-os áfát, dohog Zoli Gödről.
Hát,
a befektetés az nem ilyen, igen. Meg hogyha...
Az a helyzet, Zoli, hogyha, igen, hogyha 27%-kal kéne fizetni, akkor szerintem senki nem venne lakást, és nem azért, mert háborognának az emberek az áfa miatt, hanem azért, mert a beruházók nem építenének egy darabot se. Gondoljunk bele, hogy a mostani, mondjuk úgy, hogy 1,3-1,4 milliós budapesti négyzetméter árak, amik 5%-kal futnak, 27%-os áfával, hát egy 6-1 hétre ugranának fel egyik napról a másikra.
Világos. Hogyha már kitértünk erre, akkor az albérleti piac kínálati oldalát is nézzük meg, hogy esetleg ez az állampapírpiaci plusz pénzből vásárolt, befektetési célzata vásárolt lakások növelhetik-e a kínálatot, és ez is helyezhet-e nyomást az albérlet árakra például?
Szerintem egyértelműen igen. Aha. Már csak azért is, mert a jelenlegi bérleti díjszintek mellett már nagyon nehéz egy átlagos lakást is bérbe adni olyan bérlőnek, akit nyugodt szívvel fogadnánk be a kiadó lakásunkba. És hogyha a befektetői hullám eléri a lakáspiacot, akkor ugye a rövid távú szállási szolgáltatás, az Airbnb, az 2 évig ki van lőve. Igen. Tehát... aki Airbnb-zni akar, az mehet Balatonra kb. Cimmerfrejezni, vagy hát ott is lehet Airbnb-zni, de a hosszú távú bérbeadó piacon csapódhat le kínálatnövekedés formájában. Egyébként ez a kínálatnövekedés már az előző év végén is tetten érhető volt azzal, hogy a kereslet azért megbicsaklott ezek mellett, az árszintek mellett.
Világos. Oké, hát körülnéztünk, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan alakul az év, meg mi minden, és hogy valósul meg ezekből. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk a piacról. Jó munkát, szép napot neked.
Köszönöm szépen nektek is, szép napot. Sziasztok.
Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével beszélgettünk az ingatlan piac kilátásairól.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Geos Group, a Riverlife lakópark fejlesztő.
Jobb egy kacsalában forgó palota, mint egy... hát, az sok mindennél jobb.
Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Itt van velünk Mói Gergely vezető elemző. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, miről tesz nekünk beszámolni, hogyan nyitott a tőzsde?
Alapvetően vegyes a kép a tőzsdéken. Nyugat-Európában inkább iránykeresés látunk, és a vezetőindexek mínusz 0,1 és plusz 0,1%-os emelkedés között szóródnak. Ehhez képest Magyarországon inkább jó a hangulat, sőt, mi inkább fölfelülünk ki az Európai Uniós átlagból. A BUX index közel 4%-kal tud már emelkedni, és összesen 80.977 ponton áll a BUX indexe. A vezető papírok közül inkább a Richterben látunk erős teljesítményt, itt több mint 0,6%-kal tudott emelkedni az árfolyam, és legutóbb 10.770 forinton kereskedtek a gyógyszergyártó papírjával.
És már tegnap se volt rossz napja, valami oka ennek az erős, izmos erősödésnek, beszélnek valamit a piacon?
Nem, egyedi válaszspecifikus hír nem jött ki hozzá. Az lehet mögötte, hogy a Richter némileg lemaradt a Bux Index teljesítményétől az ebben, és vélhetően ezt a lemaradását pótolja most a napokban, ezért teljesíti főleg itt az indexet.
Okay.
De nem csak a Richter, hanem a többi nagy blue-chip egészen jól teljesít ma. Ha nézitek, a Magyar Telekom és az OTP is egy elég izmos teljesítményt tud elmutatni, mind a kettő esetben közel 0,3%-kal tudott erősödni az árfolyam. A Telekom árfolyama 1324 forint szólt emelkedni, míg a bankpapírokkal 21.870 forintban kereskednek. És a leggyengébb teljesítményt ma reggel a MOL mutatja, itt 0,2%-os az emelkedés, és ezzel 2796 forintra emelkedett ma az árfolyam.
Forgalom is van az emelkedés mellé?
A forgalom az inkább átlagosnak tekinthető. Egészen eddig az időpontig összesen 348 millió forint értékben cseréltek gazdát részvények a Budapesti Értéktőzsdén. Ez nagyjából az átlagos napi reggeli forgalomnak tekinthető.
Mi a helyzet a forint-euró keresztárfolyammal? Mert ott reggel volt egy ilyen kiszúrás, amikor meg is ijedtünk, hogy megint megnyalta a 416 forintos szintet a forint az euróval szemben, azóta viszont úgy látom korrigált.
Így van, reggel volt egy kis kiszúrás, reggel érkeztek gyengébb német ipari adatok, és ez nem túl jó képet vetített előre az öreg kontinensnek, azonban ez a hangulat már kezd kicsit megnyugodni, és most ismét egy picit erősebb forintot látunk, de azért annyira nem volt nagy az erősödés most a reggeli korrekció után. Jelenleg az euró jegyzése 415,6 forinton áll, és a dollárral szemben is egy picit gyengült ma a forint, most éppen 1 dollárért 402,5 forintot kérnek.
Igen, oké, köszönjük szépen, meglátjuk, hogy a zárásig milyen teljesítmények születnek, arról majd mi holnap reggel beszámolunk. Köszönjük még egyszer, jó munkát nektek!
Jó munkát nektek is,
szia!
Múj Gergely vezető elemző számolt be nekünk a tőzsdékről, én nem ijedtem meg a kiszúrást, amely forint eladó vagyok.
Bravo!
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Nagy port kavart 2023-ban, amikor egy Svájcból egészen hazánkig elballagó farkast kilőttek itt Magyarországon, akkor szerintem még a farkas fokozottan védett állat volt,
ugye igen.
Óriási balhé lett belőle, nem meglepő módon egyébként, egész Európát átszelte, és persze nálunk történik ilyesmi. Na most, amiért beszélgettünk a farkasokról, az az, hogy az EU javaslatára most ezt az állatot, fokozottan védett állatfajból védett fajjá minősítette át az Európai, vagy az Európa Tanács, bocsánat, Berni Egyezmény Állandó Bizottsága, úgy, hogy erre ilyen különösebb tudományos indokot, alátámasztást.
Hát legalábbis ezt állítják azok a civil szervezetek, amelyek tiltakoznak a döntés ellen. Ezek egyik a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége. Ennek elnöke van a vonal túlsó végén, Kun Zoltán. Jó reggelt kívánunk! Szervusz!
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Elnézést kérek előre is, de lehet, hogy zaj lesz, mert a MÁV áldozataként egy késő vonaton vagyok, akik fent.
Késik? Hogy?
Hát ilyen Magyarországon ember emlékezett óta nem. Na mindegy, ennyire jó állapotban van az európai farkas populáció? Vagy itt ilyen, mert pletykálnak olyat is, hogy Ursula von der Leyen valamelyik haszonállatát megette egy farkas, és hogy személyes érintettség is. Tényleg hallottam ezt, most ne viccelj már. Attól, hogy komolytalan még,
jó,
még
persze.
Érdemes ide ollózni. Szóval milyen állapotban van az európai farkas populáció, hogy ez egyáltalán terítékre kerülhetett?
Egyébként az európai farkas populáció növekszik jó néhány helyen, tehát ebből le lehetne vonni azt a következtetést, jó állapotban van, de igazándiból még mindig nem állt helyre, tehát a legtöbb országban nem érte el a jó természetvédelmi állapotot, és ezért is tiltakozunk az ellen, hogy az Unió kezdeményezte a védettségi szint csökkentését. Ugye ez az egész hatszatszárja akkor kezdődött valóban, amikor Ursula von der Leyen póniát megette Németországban.
Tényleg? Ez őrület.
Hozata lett egy farkasnak, tehát akkor kezdődött ez. De igazándiból már tavaly is beadta az Unió egyébként ezt az igényét a Berni egyezmény felé, hogy csökkentsék a védettségi szintet, de akkor még nem ment át, mert hogy a legtöbb állam ellen szavazott, most ez átment. Többsebből vérzik egyébként ez a kezdeményezés, tehát valóban nincsen tudományos alapja, pont azért, mert még a kedvező természetvédelmi státuszt nem érte el a faj. A másik az pedig az, ami miatt indítottunk is egy pert közösen négy másik szervezettel az Unió ellen, vagy a bizottság ellen, hogy nem volt jogszerű a beadása ennek a kérvénynek, mert nem várták meg a szükséges időt a közléssel. Tehát de ez már inkább egy jogi csűrés.
Igen.
Nem tudunk már másod tudni.
Bocsánat, a procedúra az hogy zajlik, mert ez nekem ilyen nagyon szubjektívnek tűnik, hogy azt látjuk, hogy kicsivel több farkas van, és akkor azt mondjuk, hogy már nem kell fokozott védettség, hanem védett fajjá minősítjük. Ennél gondolom azért szofisztikáltabb menete van annak, hogy mikor milyen minősítés, mikor milyen védelmet kap egy faj.
Hát annak kellene lenni, de tulajdonképpen teljesen jól leírtad a menetet, hogy
nem
hogy
történt.
De úgy gondolják, hogy tehát alapvetően 2022-ben már az EPP, tehát az Európai, hogy hívják, keresztény párt, vagy nem tudom.
Néppárt?
Néppárt, így van, bocsánat. Tehát a néppárt az már kezdett egy kampányt a farkas ellen, ami, hát, hogy mondjam, én úgy fogalmaznék, hogy nagyon gyermetek volt. Volt egy kép, amit Twitteren, meg én nem tudom, hogy hol osztottak még meg, ahol a farkas mellette a hiúz és a medve egy vonalat átlépve fenyegette piroskát és egy bárenykát. Tehát ez a szint, az a helyzet. Tehát
nagyon
nem
klassz.
Tudományos érvekkel próbálják meggyőzni, vagy nem tudományos érvekkel fordultak Berni egyezményhez, hanem egyszerűen emocionális érvekkel. Úgymond azt mondják, hogy a gazdákat akarják védeni, de az a helyzet, hogy a gazdákat, akik tehát mezőgazdasággal foglalkoznak és állattartással, azoknak rendelkezésükre áll az, hogy kompenzációt kapjanak, illetve védekezhetnének, és ezek a védekezések akár a legtöbb helyen érdekes módon egyébként még nem tartanak farkasok ellen kutyát sem a gazdák. Tehát, ha legalább ezeket az alapintézkedéseket bevezetnék, akkor a károkozást lehetne csökkenteni, de ezek a legtöbb országban nem történnek.
Engem az érdekelne, hogy ugye most arról beszélünk, hogy nem szabad rablást engedélyeznék, hanem fokozottan védettből védetté nyilvánítanák a farkas, mint faj. Nagy különbség van a két kategória között? Hiszen ha ezt olvassa egy laikus, az, hogy hát védett továbbra is, akkor miért van ez a purparli?
Purkáli ezzel van, mert ez egy nagyon veszélyes precedens teremt bármilyen állat felé. Tehát, hogy miután a Berni egyezménynél ez a csökkentés, védettségi szint csökkentés megtörtént, utána most ugye arról van szó, hogy az Európai Uniónak meg kell nyitni az élőhely védelmi direktívát.
Halló! Picit, ha tudsz úgy mozogni, hogy javuljon a térerő, mert elment a hangod. Nem tud úgy, mert teljesen elment.
Igen. Hallok?
Most kezdünk újra hallani, igen.
Jó, oké.
De csak kezdünk, mert
azt hallottuk, utána meg nem. Haló, itt vagy még?
A MÁV elvitte.
Hát minden cseppnyi energiára szükség van. Na most mit csináljunk?
Ezt ne. Próbáljuk meg újra hívni, szerintem.
Oké, akkor beteszek egy zenét, igen, és akkor megpróbáljuk újra hívni. Már,
ne te persze, hanem közvetett módon.
Life is life.
Nem, tehát valami.
Na, akkor újra kísérletet teszünk, hogy beszéljünk Kun Zoltán, a Nagy Tavak és Vizes Illelék Szövetségének elnökével. Ugye arról beszélgettünk, hogy mi a különbség a fokozottan védett, vagy a csak védett kategória között, ugye a farkas populáció kapcsán.
Na, ott tartottunk, hogy miért van a purparlé. Ugye ez veszélyes precedens teremt a döntéshozatalban az Uniónál, hogy tudománytalan döntéseket hoznak, az egyik fő gond. A másik az az, hogy ugye most meg kell nyitni a bizottságnak az élőhelyvédelmi direktívát, és ott is csökkenteni kell a farkas védettségi szintjét, ami ugye lehetőséget nyújt újabb más fajoknak a védettségi szintjének csökkentésére, amire már vannak egyébként törekvések, például a hód, a kormorán vagy egyéb fajoknál. Tehát mi igazándiból azért küzdünk, hogy ezt a veszélyes precedenst ezt elkerüljük. A másik ugye probléma az azért alapvetően az, hogy a fokozottan védett státusz alatt is azért a nemzeti kormányok tudtak kérni derogációt, és előfordulhatott az, hogy kilőhettek olyan falkasokat, amik problémások voltak. Ez most sokkal egyszerűbb lesz. Tehát ez az engedélyezés, ez a derogáció sokkal egyszerűbb lesz. Egyébként Svédországban már el is kezdődött ez a folyamat, hogy január 1-től kezdve nagyjából, ha jól emlékszem, a farkas populáció felét fogják elpusztítani.
Mi okozza ezt az egész dolgot? Ugye felsoroltál fajokat, és elhangzott a kormorán szó. Magyarországon is most éppen a Balatonon gyérítik a kormorán állomány, és a hódoknál meg a Duna árterében személyesen is volt szerencsém megtapasztalni, hogy elég komoly károkat okoznak. Nem lehet, hogy most kezdtünk el az árnyoldalaival szembesülni annak, hogy korábban majdnem kipusztított fajok visszajönnek, és hát az együttélés az nem zöggenőmentes, mondjuk ki finoman.
Hát alapvetően valószínűleg erről van szó, igen, hogy elszoktunk attól, hogy milyen fajokkal együtt élni. Tehát egyébként, ha a nagyragadozókat nézzük, azokban az országokban, ahol folyamatosan jelen voltak nagyragadozók, a konfliktus a gazdákkal lényegesen kevesebb, mint azoknál az országnál, ahol most jön vissza. Tehát itt van erre egy kifejezés, ez az a szindróma, amikor elfelejtjük azt, hogy milyen is tulajdonképpen, hogy milyen volt korábban mondjuk egy vagy két generáció korábban a természet, vagy a természettel együtt élni. Tulajdonképpen szerintem most ezt éljük meg.
Mi a megoldás? Mert hogy itt nyilván mondjuk egy káro katona esetében sokkal könnyebb idézőjelbe téve igazságot tenni, mint mondjuk egy medve vagy egy farkas esetében, mert a káro katona az nem támad emberre, a másik két faj viszont igen, és ilyenkor akkor felmerül, hogy mi történik akkor, hogyha ha a bővülő populációk miatt mondjuk Európa közepén is emberáldozattal jár majd ez a találkozás egy medvével vagy egy farkassal.
Na az a helyzet, hogy azért azt kijavítanám, hogy a farkassal kapcsolatban még ember áldozatról mondjuk az utóbbi 50-100 évben nem nagyon tud a tudomány. Ugyanez igaz mondjuk a hiúzra, akit azért ugyanúgy támadnak. A medvénél is nyilván szerintem egy nagyon erős oktatásnevelési folyamatot kellene elkezdeni azokon a helyeken, ahol ezek a fajok megjelennek. Nyilván, tehát egy edukációba kell fektetni egyrészt, másrészt pedig a gazdáknál a különböző kompenzációs intézkedéseket lehetne bevetni. Nekem az a vélemény egyébként, hogy úgy gondolom, hogy még ugye korábban úgy fogalmazta, hogy most szembesülünk azzal, hogy ezek az állatok visszajönnek, de még mindig nagyon-nagyon messze vagyunk attól, hogy ezek az állatok valóban a természetes, eltartható populációjukhoz közel legyenek, és nem igazán értékeljük ezeknek a hosszú távú értékét. Például vegyük a farkast megint. A farkasnál például tudományosan lehet az bizonyítani, hogy csökkenti a sertésfestés elterjedését. Ami ugye baromi nagy gond nagyon sok gazdánál, ahol megjelenik, hogy tulajdonképpen a teljes disznóállományt le kell ölni. Holott a farkas simán ki tudná szedni például a vaddisznóállományból a beteg egyeteket. És mondok egy értekességet a hóddal kapcsolatban. Hód és farkas viszonylatában az Egyesült Államokban a 4-5 a nagy tavak vidékén ott például kimutatták, hogy a farkasok leginkább a hódon táplálkoznak. Tehát igazándiból, hogy visszajönne Magyarországon is a farkas, tudná csökkenteni szerintem a hódkárokat is, amiket ugye mondjuk a gazdálkodók elszenvednek. De még egyszer mondom, a gazdaság jelen pillanatban Európában azért szerintem olyan állapotban, még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy gazdasági visszaesés van, hogy a gazdálkodók, akik úgy gondolják, hogy kárt szenvedtek el, a kompenzációkra lenne elég pénz.
Mennyire egy hallgató felveti azt a problémát, hogy az lehet a gond, hogy kipécézzünk egy-egy fajt, mert tényleg kevés van belőle, és nem teljesen alap nélkül. Ezt elkezdjük védeni, de a környezete, az élőhely az nem tart ezzel lépést, mert az közben beépítette az ember, mert ott régen erdő volt, most meg már legelő van, ahol haszonállatok vannak. Szóval egy összetett probléma egyik elemét ragadjuk csak ki.
Hát igaza van, szerintem a hallgatónak eléggé, de ugye erre egyébként az Unió hozott egy intézkedést. Itt vagytok még?
Igen.
Jó, hallottam egy csörgést csak azért. Ezt hívják a természet helyreállítási törvénynek. Tehát ugye tavaly fogadták el, és idén lépett hatályba, ha jól emlékszem, vagy augusztusban lépett hatályba ez a természet helyreállítási jogszabály, ami azt írja elő, hogy helyre kell állítani a leromlott élőhelyeknek a 30%-át Európában, az Európai Unióban. Ez kicsit egy megkésett intézkedés, de egy jó intézkedés, és talán csökkenteni fogja a konfliktusokat egyébként.
Uh-huh. De a végére egy technikai kérdést hadd tegyek fel, csak pusztán érdeklődés.
Hogy mennyit késik a vonat?
Hogy mennyit késik a vonat. Azt hallottuk a hangos bemondóból, hanem, hogy ugye 5 természetvédelmi szervezet adott be fellebezést, és egy ilyen erősen olasz túlsúly, hogy ott 3 szervezet jött tőlük, ennek van valami különösebb oka?
Az, aki a kezdeményezést a vállára vette, az egy olasz hölgy, és szerintem ez az oka, hogy ő neki olyan kapcsolatrendszer van, ami igazán Olaszországra terjed ki, és egyébként annyi, hogy Trentino tartományban ők sikeresen megakadályozták már azt, hogy engedélyt kapjanak egy farkas kilövésére. Tehát ott már volt egy sikeres jogi folyamat, ahol meg tudták védeni egy farkast a kilövéssel szemben.
Nagyon jó.
Oké, ígérjük, hogy legközelebb a nagy tavakról és a vízes élőhelyekről is fogunk még beszélgetni veletek, nem a farkasokról.
Köszönöm.
Most, hogy így egymásra találtunk, mert ott is van azért probléma bőven, például ez a invazív rákfaj, ami most éppen megjelent a Balatonban is. De lehető.
Tényleg?
Bizony. Úgyhogy én nem aggódom a túlszaporodásra.
Miért?
Bocsánat. Elnézést, ez ilyen kiszólás volt. Köszönjük szépen az információkat.
Szép napot, jó.
Köszönöm.
Kun Zoltánnal a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetségének elnökével beszélgettünk erről, ugye, hogy az EU javaslatára a farkast a fokozottan védett állatfajból védett fajjá minősítette át az Európai Tanács Berni Egyezmény Állandó Bizottsága.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere, a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
No, Szoller Andi megjelenése egyértelművé teszi, hogy ennyi volt a móka mára.
Vitathatatlan.
Vége a Millás reggeli mai kiadásának. Remélem, hogy tartalmasan töltöttétek velünk az időt. Úgyhogy hírek jönnek, és aztán utánunk az özön víz.
Hírek
az...
jönnek, műsorvezetők mennek.
Igen.
Ez ilyen.
Nagyon figyeljünk a farkas populáció egyensúlyára, és ha a mikrobiomunknak is teszünk néha gesztust, azzal fel tudjuk pörgetni a GDP termelést, és ha ez sikerül, akkor Bulgáriát úgy lehagyjuk, mint a sic.
Összefüggések.
Csak igen. Mondok, minden mindennel összefügg.
Mindenkinek. Sziasztok.
Szép napot.
Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádiókafé 98 gazdasági mápecsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.